fel engem is fényhozó. Emelj fel engem is fényhozó. Vártam rád, leülj mellém, elénekeljem a bánatom. Nehéz a szív és nehéz a szó, süllyedő
dicséretet, dalomnak tiszta hangokat, lélektől lélekig hidat, lámpámba lángol, szemembe fény, szorongó szívemnek új remény. Ajkamra hagy éneket, imádságot, dicséretet, lélektől lélekig hidat, utat mely csak feléd mutat. Lámpámba lángol, szemembe fény, szorongó szívemnek új reményt ad.
Székely Kinga Réka vagyok, Homorod Szentpéteri unitárius lelkész. Arról szeretnék néhány szót szólni, hogy mit értünk lelki újjászületésen, lelki feltámadáson. Húsvét után vagyunk, legalábbis a nyugati világ naptárja szerint. Mi unitáriusok a testi feltámadást nem hirdetjük, de annál inkább a lelki feltámadást és a lélek örökké valóságát. Ez utóbbi arra vonatkozik, hogy az ember testből és lélekből áll, a test felnő, gyarapodik, aztán fogyatkozik, végül porrá lesz, mint azelőtt volt, de a lélek tovább él. Húsvét után a mai alkalommal a lelki feltámadásról, a lelki újjászületésről mondok el néhány gondolatot. Kezdem azzal, hogy sokan sajnálkozva intenek le. Na, ezek az unitáriusok jobbat nem tudtak kitalálni a test feltámadása helyett, hát előjöttek ezzel. Sokan rosszallóan jegyzik meg, hogy az evangéliumi tudósításokat úgy kell helyesen értelmezni, hogy valóságos testi feltámadást kell hirdetni, és mindenki, aki másképpen értelmezi az evangéliumi tudósításokat, ne talán elmeri olvasni a Biblia történet kutatásait, és magáévá teszi a kanonizálás történetét, az valamilyen gonosz fajzat lehet. Számomra a Biblia történet kutatásai semmit sem vonnak le a szentíratok értékéből. Számomra ugyanolyan szent marad egy bibliai szöveg, ha kiderül róla, hogy Jézus halála után 100 vagy 200 évvel íródott, és mondjuk az 5. században kanonizálták, vagyis akkor egy egyházi zsinat elfogadta, és azóta bekerült a szent íratok közé. A szent íratokban mindig Isten szeretetét és az ember egyetemes vágyát érzem arra, hogy jobb legyen, hogy Isten törvényével megegyező legyen az élete. Ezeket azért mondtam el, mert a keresztény egyház története során gyakran megesett az, hogy a híveket, a hatalmat gyakorlók megijesztették azzal, hogy a Biblia szent szövegét szóról szóra kell hinni és vallani, különben eretnekséget követnek el, hogy soha nem szabad megkérdőjelezni semmit abból, ami a Bibliában le van írva, és soha nem szabad azt mondani, hogy a bibliai történeteket esetleg jelképesen is értelmezhetjük. Az unitárius egyház történetében különlegesen sokszor volt olyan időszak, amikor mások kérdőre vonták és leeretnekezték, mert a hitet az értelemmel, a hitet a szabad gondolkodással próbáltuk összeegyeztetni. Ha van valami nagy vívmányunk nekünk unitáriusoknak, amire büszkék lehetünk, az az, hogy igyekeztünk megszabadulni a kizárólagosság elvétől és a kiválasztottság hitétől. Igyekeztünk megszabadulni attól a békjótól, mely arra alapul, hogy csak mi vagyunk a jók, csak mi hiszünk helyesen, Isten csak minket szeret, senki más, hogy Isten nem szeretheti azt, aki nem unitárius és nem keresztény. Tudom én, hogy nagyon nehéz hitet védeni úgy, hogy közben azt állítom, hogy másnak is lehet igaza. De meg vagyok győződve arról, hogy Isten mindnyájunkat szeretetből teremtett, hogy mindnyájan eleve jók vagyunk. és a nem keresztény ember is ember, Isten gyermeke, és a nem unitárius ember is járhat igazul a hit útján. Úgy akarom, úgy szeretném megvédeni a magam unitárius vallását, hogy közben szeretném tiszteletben tartani mások vallását, a nem unitáriusok hit megélését is. Visszatérve az eredeti gondolatfelvetéshez, a lelki újjászületés csodálatos metamorfózisáról mondok el néhány gondolatot. Miben is áll a lelki újjászületés? Abban, hogy visszatérünk a helyes útra, abban, hogy életvezetésünk újra megegyezik Isten akaratával és az isteni törvényekkel. Mély vallásos nyelvezetet használva így fogalmazok, lelkileg újjászületni azt jelenti, hogy meghalunk a bűn a rossz számára, és feltámadunk, új életet nyerünk a jó, a tiszta számára.
Jó leszel is, kedves, mondta az anyád, elegáns és csinos, remélte apád. Segít majd másokon, tisztelik nagyon, családjában boldog, s gazdag egy napon. Annyi jó kívánság, átplantált álom, mi nekik nem sikerült, kínos fogálom. Bár mások álma vagy, de mások álmát élt, áldás vagyátok, de nem lehet más utat, mint hogy önmagad legyél. Eljöttek az évek, nem vagy kedves se jó, elegáns vagy csinos, inkább átlagos. Van pár barátod, ruhád s ételed, mind vagy, mit akartak, s talán egyik sem. Bár mások álma vagy, de mások álmát élt, áldás vagyátok, de nem lehet más utat, mint hogy önmagad legyél.
Az újjászületés szinonimája a megtérés, a lelki feltámadás. A bibliai könyvekben sok megható történetet olvashatunk erről a lelki átváltozásról. Nekem az egyik kedvencem a mózesi újjászületési történet, a mózesi megtérés. Az újjászületési történeteknek az a jellegzetessége, hogy a felszín alatt nem látható formában hosszan lappangó ráismerés, ráébredés előzi meg, aztán egy bizonyos ok miatt, mint vulkán, kitör az érzelmi átváltozás, és mindent, ami régi volt, elönt, átváltoztat lávájával. Mózes életében is hosszan tartott a lappangó időszak, legalább 2 évtizedet. Egy xenofób, diktatórikus rendeletnek köszönhetően az Egyiptomban élő zsidóknak nem volt szabad megtartaniuk a fiú újszülötteket. Ez a rendelet hasonlított a 20. századi európai zsidó törvényekhez, végül ugyanabban a gyilkolásban tetőződött, mint ami lefolyt az auschwitzi, birkenaui és más haláltáborokban. Mózes anyja megszülte Mózest, de ő inkább Isten törvényét tartotta tiszteletben, mint sem a diktátor a fáraó törvényét. Nem hívott bábát. Nem engedte a bábának, hogy az megfojtsa a gyermeket a bevett szokás szerint, hanem úgymond titokban szülte meg. Arra az elhatározásra jutott, hogy bízik az emberek jóságában, a női lélek együttérző erejében, és ezért Mózest egy kosárban elhelyezte a Nílus folyó azon nádas részében, amelyről tudta, hogy a fáraó leánya ott szokott sétálni. Mai ésszel, a mai kulturális értékrend szerint fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelent megszülni egy gyermeket és elrejteni. Időnként szoktunk hallani bizonyos tévécsatornák híreiben olyan esetekről, hogy egy anyának sok gyereke volt, és a legutóbbi megszült gyermekét eldobta magától, ott hagyta a folyóparton, WC-ben, vagy betette a kórház előtti inkubátorba, vagy szoktunk hallani olyan esetről, hogy házassági válságban új kapcsolatba keverednek a párok, a nő teherbe esik, gyermeket szül, de el akarja titkolni, és vannak ilyen napjainkban is igen döbbenetes történetek. Minden esetre nagyon nehéz teljes mértékben átérezni ezt a titkold el a gyermekedet, nehogy megöljék érzést, és hamar hozzáteszem zárójelben, hála Istennek. Mózes anyjának jó volt a megérzése. A fáraó leánya nem tudott részvétlenül elmenni a nádasban síró csecsemő mellett. Magához veszi a csecsemőt, felneveli. Mózes egy adoptált gyermek lesz, aki a lehető legjobb körülmények között nő fel. Mindene megvan. Mégis, lelke mélyén érzi, hogy valami hiányzik életéből. Igen, a gazdagok is tudnak szomorúak lenni, a gazdagoknak is lehetnek hiányai. Ez is egy olyan állapot, amit az egyszerű ember nem igazán szokott átérezni. Miért lesz sok világsztár, drogfüggő, alkoholfüggő, miért lesznek a világsztárok öngyilkosak? Nem értjük, hogy aki olyan híres, akinek a lábai előtt ezrek hevernek, nem értjük, hogy akinek annyi pénze van, hogy nekünk álmunkban sem lesz annyi, miért szomorú, miért magányos, miért érzik hiányosnak, rossznak az életüket? Hát azért, válaszolom én, mert hiányzik a lényeg. Az a valami, ami láthatatlan. Az a valami, ami értéket, tartást ad az életnek, az a valami, amit a vallásos ember hitnek nevez, lelki kincsek sokaságának. Mózes is ilyen tudathasadás közeli állapotban volt, marcangolta magát, hogy lehet az, hogy mindenem megvan, a fáraó leányának a fia vagyok, és mégis ürességet érzek. Aztán, amikor egyszer a nagy építkezések helyszínén járt, és az egyik hajcsár úgy megverte egy rabszolgát, hogy az belehalt, akkor döbbent rá Mózes az ő igazi valójára. Atya Isten, hisz én nem is vagyok egyiptomi, én ezekből a rabszolgákból vétettem. Ezt az incidens követően az események felgyorsulnak. Mózes elhagyja a fáraó palotáját, kimegy a pusztába, megtörténik vele az égő csipkebokros kinyilatkoztatás, Isten elhívja, hogy vezetője legyen a kiszabadított népnek. Mózes félve ugyan, rettegve, de mégis bízva elfogadja a küldetést. Mózes teljesen átváltozik. A fáraó leányának kényes ficsúrjából megedzett pusztai vándor, az élvezetek hajhászása helyett az Istenbe vetett hittel és a népszolgálatával törődő felnőtt férfi lesz belőle. Teljesen átváltozik, teljesen újjászületik. Két évtizedik csak lappang benne a változás utáni vágy, és egyszer csak kirobban, vulkánszerűen kitör, és elkezdődik az igazi élete.
Gyalog nyelvén szólsz, de a lelked üres belül. Hiába keresed a legszebb szót, a bánat beleül. Szeretet nélkül semmi vagy, csak tétlen levegő. Mondatokra ráboruló, olmos felhő. Szeretet nélküli gazdagságot, apró pénz. Szeretet nélküli vágyaidtól mit remélsz? Szeretet nélküli álmaidban meddig élsz? És mennyit érsz? Mondd, mennyit érsz? Lehet hited olyan mély, hogy hegyek mozdulnak el, de szeretet nélküli úton a utakra ne indulj el. Szeretet mennyit ér, nem múlik el, nem fogy el, s ne add el semmiért. Szeretet nélküli gazdagságot, apró pénz. Szeretet nélküli vágyaidtól mit remélsz? szeretet nélküli álmaidban meddig élsz, és mennyit érsz, mond mennyit érsz. Új parancsolat, szeretni kell, álmodj egy szebb világot, s ne engedd el. A cél már oly közel, lehet, hogy későn érkezel, de a szeretet, az soha nem fogy el. A szeretet, az soha nem fogy el.
Nem csak a Bibliában, hanem a mindennapokban is sokszor végbe megy a nagy átváltozás. Ismerek sok-sok embert, akinek megadatott a lelki újjászületés, ismerek sok emberi sorsot, akik a legmélyebb szakadékokból fel tudtak kúszni, fel tudtak érni a felszínre, akik meg tudták találni igazi emberi küldetésüket. Ha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, akkor be kell lássuk, hogy a lelki újjászületés valójában a bennünk lakózó isteni szeretet kitörése. Úgy születünk erre a világra, hogy csak a szeretet képes fenntartani fejünket az áradatban. Ha nincs bennünk elég szeretet, ha nem kapunk elég szeretetet, akkor lemerülünk, akkor pótcselekvésekbe kezdünk, és ezek a pótcselekvések valójában a rossz dolgok. Menekülünk a szeretetlenség elől a bűnbe. Menekülünk az üresség érzése elől, az alkoholba, drogba és mások kihasználásába. Lelki újjászületésre azért van szükségünk, hogy visszanyerjük azt a szeretet adagot, mely meg tud tartani a jó mellett, Isten törvénye mellett. Ha a szeretettel rendezzük be a világot magunknak magunk körül, akkor egészséges hitben és boldogan élhetünk, ha nem, akkor bizony baj van. Lehet, hogy sokan azt gondoljátok, nocsak, egy lelkész az újjászületésről, a lelki feltámadásról beszél, és azt állítja, hogy a szeretet kell, megtalálja a helyét az életünkben. De miért nem beszél a hitről? Egy lelkész a hitet kellene tartsa az élet alapjának. Én bevallom, hogy a hitet nem tudom elképzelni szeretet nélkül. Más szavakkal, szerintem, az az egészséges hit, ami a szereteten alapszik. Ami valami máson alapszik, az vakhit, tévhit, hitcsira, hitre serkentő, de az egészséges vallásos hit a szereteten alapszik. Hála Istennek, mondom én, ezt a nagy igazságot nem én fogalmaztam meg elsőnek, mert ez található már a mózesi törvényekben, és ez a Jézusi evangélium központi üzenete is. Idézem. Szeresed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, szeressed fele barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat, ezt válaszolja Jézus is annak az ifjúnak, aki azt kérdezi tőle, Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet? Ilyen értelemben hirdetem én is, hogy az egészséges hit alapja a szeretet, és az ember fel kell teljen szeretettel annak érdekébe, hogy egészségesen tudjon hinni és boldog lehessen. A lelki újjászületés, a lelki feltámadás pedig nem más, mint megtelni újra az Isten iránti szeretettel, a világ iránti szeretettel, a lehetőségek iránti szeretettel, a másik ember iránti szeretettel és önmagunk szeretetével. Amikor nem szeretsz, akkor bűnt követsz el. Vétkezel, hibázol, tévedsz. Tudom, hogy ez egy kicsit meredeken hangzik, de szerintem való igaz. Ismertem régen egy asszonyt, aki nagyon bele volt savanyodva az életbe. Egyre inkább elzárkozott a külvilágtól, kapuja mindig zárva, barátnői nem voltak, mert nem volt rájuk szüksége. Nem ápolt jó viszony se testvérével, se szüleivel, se házastársával, se a közösséggel, senkivel. Olyan volt, mint egy szamártövis, ami szúrós, s ha fújja a szél, csak gurul, gurul, s mindent, mi útjában áll, össze-vissza szúr. Nem csoda, hogy egy idő után mindenki kerülte. Egy éjszaka azonban álmot látott. Azt álmodta, hogy meghalt. Ott feküdt a koporsóban, s álmában mindegyre felült, hogy körbenézzen, lássuk, ki jött el a temetésére. Bizarok ezek az álmok, mikor megálmodjuk saját halálunkat, Nekem is volt részem ebben, nem kellemes, de vigasztaljon az a tudat, ha nektek is volt ilyenben részetek, hogy a lélek búvárok szerint ez azt jelenti, hogy valami meg akar, meg kell halljon bennünk, valamilyen viszonyulásunk, ami egyéniségünk fejlődésében csak gátol. Szóval, visszatérve az asszonyhoz, álmában felfelül a koporsóba, hát senki sehol. Idővel azonban megjelenik a nagymamája, aki már évtizedek óta halott. Oda botozik a koporsóhoz, és így szól. Édes kis unokám, mindig mondtam neked, hogy maradj olyan kedves jó lélek, amilyen gyerekkorodban voltál. Látod, mi lesz, ha nem fogadsz szót nekem? Erre persze felébredt. A könnyei árként omlottak arcán, megértette, hogy kizárta életéből az isteni lényeget, a szeretetet, és megváltozott. És megnyílt lelkének és házának kapuja, és újra szép és boldog életet él. Te is megtapasztalhatod a lelki feltámadást, a lelki újjászületést. Csak higgyél benne. Székely Kinga Rékát hallották, a jó Isten áldjon mindenkit.
Köd lelkemben fényed ragyog, a szemedben én jó vagyok, két kezeddel állj meg, Istenem. Sarum szíját én megoldom, ha másban nem is benned bízom, ne engedj csalódnom, Istenem. Miért kiáltok üres térbe, tor szemek keresztüzébe? Borladok.
Kiálts hallom hangodat, megtöröm az árnyakat, ha akarod.
Kiáltottam, semmi válasz, földi létben magyarázat nincsen. Hold bennem most a magány, mindent betölt a tudomány, nincs lélek.
A tudomány még nem lezárt, zűrzavarban ne légy bezárt, tör ki már.
Ha te mondod, elindulok, magammal is szembeszállok. Kereslek.
Kételyedben, örömedben, vágyaidban, szép szemedben, itt vagyok.
Köd lelkemben fényed ragyog, a szemedben én jó vagyok, két kezeddel állj meg, Istenem. Sarum szíját én megoldom, ha másban nem is benned bízom, ne engedj csalódnom, Istenem. Köd lelkemben fényed ragyog, a szemedben én jó vagyok, két kezeddel állj meg, Istenem. Sarum szíját én megoldom, ha másban nem is benned bízom, ne engedj csalódnom, Istenem.